Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
Fiatalabb Szent Makrina, szűz. Kis-Ázsiában, a pontuszi Neo-Cezária közelében 358 óta két kolostor állott. Az egyik nők, a másik férfiak számára. Festői vadonban épült mindkettő, s az Iris folyó választotta el őket egymástól. A női kolostor keletkezett először, a benne lakó szüzeket Makrina irányította. Vele együtt élt itt anyja Szent Emmelia. A férfi kolostor alapítója öccse Nagy Szent Vazul volt. Itt járta a szentségiskoláját másik öccse, Nisszai Gergely, és itt volt Vazul utódja a kolostor vezetésében a család legfiatalabb, 10. gyermeke, Péter, a későbbi szebasztei püspök. A szerzetes telep a Szent család birtokán terült el, s kezdeményezője Makrina volt. Makrina 327 körül született Kappadókiában. Nevelését és oktatását édesanyjától kapta. A zsoltári ma életének része volt. Amikor fekvőhelyéről felkelt, ha tanulmányait megkezdte vagy befejezte, amikor táplálékot vett magához, és ha imádkozott. Egy szóval a zsoltár könyv lett az utitársa. Makrina további képzését is valószínűleg ugyancsak a család rejtekében, a szüleitől kapta. Nem volt ez egyoldalú ismeretközlés, hangsúlyozottan nőies életre nevelték. Megtanult minden munkát, ami a háztartásban előfordult, anélkül, hogy ezzel megrövidítette volna a tudományt. Amikor Makrina fölserdült, szépsége és műveltsége miatt sokan pályáztak a kezére. Apja a kérők közül kiválasztott egy fiatalembert, aki a rászorulók és szükséget szenvedők ügyvédje volt. Mielőtt azonban a házasságra sor került volna, Makrina jegyese meghalt. Ő pedig elhatározta, hogy örökre lemond a házasságról. Minden további leánykérésnek ellenállt. Felfogása szerint ugyanis a vőlegénye nem halt meg. Aki az Istenben él már, az csupán egy másik országba költözött. Ezért ő jogtalannak tekintette, hogy ne őrizze hűségét távolba szakadt vőlegénye iránt. Ettől kezdve Makrina élete teljesen összefonódott anyjáéval. Csodálatos kétoldalú adás és elfogadás volt ez. Anyjával való közössége oltalmazta a lányt, a lány szerető szolgálata pedig mentesítette az anyát némely gondjától. Apja halála után lett csak igazán anyja nélkülözhetetlen segítsége Makrina. Munkájával gondoskodott megélhetésük egy részéről, és részt vett fiatalabb testvérei nevelésében. Fellelkesítette Krisztusért a testvéreit. Vazul élete nagy fordulatát köszönheti neki. Amikor a retorikában és logikában szerzett ismeretei miatt erősen felfuvalkodva tért haza a főiskoláról, rövid idő alatt megnyerte a szerzetesi élet alázata számára. Amint Nisszai Gergely mondja a Szent Makrináról szóló életrajzában. Legfiatalabb testvérének, Péternek pedig mindene lett Makrina. Apja, tanítója, nevelője, anyja, tanácsadója minden jóra. És példáját követve már korán a vagyontalan életet választotta. Makrina engedélyt kért anyjától, hogy megszokott életével felhagyva rabszolganőiket és alattvalóikat egyenlőképpen tisztelt nővéreivé tehesse, s velük együtt imádkozva és dolgozva éljen szüzességben és Krisztus iránti odaadásban. Az Iris melletti családi birtok a kolostori életszínhelye lett. Amikor anyja a gyermekek ellátásának és nevelésének gondja alól felszabadult, lánya megnyerte, hogy mindenről, amit addig megszokott, lemondjon, és a nagyszüzek nagy számával azonos fokon éljen, s megossza velük asztalukat, fekhelyüket, és minden egyebet, ami az élethez szükséges. Emmelia örömmel választotta ezt az életet, s a lány anyja vezetője lett, mindkettőjük lelki vezetője pedig Péter volt, a család legfiatalabb tagja. Amikor elérkezett Makrina halála, Gergely, aki 8 éve nem látta már nővérét, valamiféle belső ösztönzésre útnak indult hozzá. Halálos betegen találta, egy földre tett deszkán feküdt, testi erejét csak nem teljesen felemésztette a láz, szelleme azonban töretlen maradt. Gergely, a lélekről és a feltámadásról című írása valószínűleg a nővérével folytatott utolsó beszélgetésének gyümölcse. Minél inkább közeledett az elválás órája, Makrina annál jobban újongott. A fekhelye körülállók számára nyilvánvalóvá lett, hogy milyen isteni szűzies szeretet ízzik benne és hajtja ahhoz, akinek szegénységében és rejtettségében szolgált. Fekhelyét kelet felé fordítatta, annak jeleként, hogy a nap fölkelte szemlélésében a soha le nem nyugvó napra emlékezzék. A jelenlevőkkel már nem beszélgetett, csak szüntelenül Istennel. Amikor este bevitték hozzá a világosságot, fölnyitotta a szemét, belenézett a fény ragyogásába, és megkísérelte, hogy elmondja az esti hálaimát. A hangja azonban cserben hagyta. Csak szívével és keze mozgásával mondta az imát, s szokás szerint a keresztjelével fejezte be. Azután mélyet lélegzett, és befejezte életét. Amikor fölkészítették a temetésre, Gergely fénylő fehér vászonba akarta burkolni a testét, s valami ékszert akart rátenni, ami a mennyei dicsőség jelképe. Elöljárónője Lampádia azonban könnyek között mondta, a szent számára az ékszer, amiért fáradozott, a tiszta élet volt. Ez volt életének ünneplő ruhája, és halálában ez most a drága halotti lepel. Gergely megkérdezte, a hagyatékában semmi sem található hát, amivel szebbé lehet tenni a temetést? Miféle hagyatékában? Hangzott a viszont kérdés. Itt van mindaz, amit hátrahagyott. Nézd hát, íme a ruhája, a fájtla és elnyűjt szandálja. Ez volt a gazdagsága, ez a bősége. Gazdagságának csak egy gyűjtőhelyét ismerte, a mennyei kincses kamrát. Ott van mindene, a földön semmije sem maradt.